Kedves testvéreim, a 35. Zsoltárunkat keressük most ki, Isten tiszteletünk folytatásában énekeljük ezt a Zsoltárt. A 35. Zsoltárunknak az első, a 9. és a 13. versét fogjuk most énekelni. A 35. Zsoltár így kezdődik, perej Uram perlőimmel.
Ragadt előm, én segedelmemre hallj elő. Dárdádat nyújts ki kezeddel, ellenségimet kergesd el. Mondjad ezt az én lelkemnek, tégedet én megsegítlek. Dicsérlek téged szüntelen, nagy sűrű gyűlle kezedben, és nagy roppant sereg nép előtt. Téged dicsérlek minden fölött, ne engedd, hogy örüljenek, akik ok nélkül gyűlölnek. Ellenségimet fordítsd el, ne gúnyoljanak szemükkel. Már azok énekeljenek, kik igazamnak örülnek, mondván hála legyen az Úrnak, ki nyugodalmat át szolgájának. Én nyelvem igazságodat hirdeti nagy jó voltodat. Dicséretedet nagy híven éneklem minden időben.
Hitvallásunk tanítását hallgassuk most meg, Gészabó László presbiter testvérünk olvassa a Heidelbergi K.T. harmadik úrnapjának kérdéseit és feleleteit, amelyek továbbra is abban segítenek bennünket eligazodni, hogy mit tanít a Biblia az ember nyomorúságáról.
Hát Isten az embert így gonoszá és romlottá teremtette? Nem. Sőt, inkább Isten az embert jóvá, és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette a végre, hogy Teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, és vele örökké tartó boldogságban élvén őt dicsérje és magasztalja. Honnan ered hát az ember természetének a romlottsága? Első szüleinknek, Ádámnak és Évának paradicsomi elesettségéből, bukásából és engedetlenségéből, mely által a mi természetünk úgy megromlott, hogy mindnyájan bűnben fogantatunk és bűnben születünk. Tehát annyira megromlottunk, hogy egyáltalán képtelenek vagyunk valami jónak a cselekvésére? Minden gonoszra pedig hajlandók? Igen, ha csak a Szentlélek újjá nem szül bennünket.
Isten igéje szól hozzánk a folytatásban. Ézsaiás próféta könyvéből, Ézsaiás próféta könyvének 31. fejezetéből, az első verstől a 9., azaz a rész végéig terjedő szakaszból, Ézsaiás próféta könyvének 31. fejezetében ezeket találjuk megírva. Jaj azoknak, akik Egyiptomba mennek segítségért, lovakban reménykednek, a harci kocsik tömegében bíznak, és a lovasok nagy erejében. De nem tekintenek Izrael szentjére, nem folyamodnak az Úrhoz. De ő is bölcs, és veszedelmet hoz, nem másítja meg szavait, hanem rátámad a gonoszok házára, és a segítséget ígérő gonosztevőkre. Hiszen Egyiptom csak ember, nem Isten. Lova is csak test, nem lélek. Ha kinyújtja kezét az Úr, elbukik a segítő, elesik, akinek segített. Együtt pusztulnak el mindnyájan. Mert ezt mondta nekem az Úr, ahogyan morog az oroszlán, vagy kölyke a zsákmány fölött, amikor összegyűl ellene valamennyi pásztor, és nem retten meg kiáltozásuktól, nem hunyászkodik meg zajuktól, úgy száll le a seregek ura, hogy harcoljon Sion hegyéért és dombjáért. Mint rebdeső madársereg, úgy oltalmazza a seregek ura Jeruzsálemet, oltalmazza és megmenti, megvédi és megtartja. Térjetek meg ahhoz, akitől oly messze eltávolodtatok, Izrael fiai. Azon a napon mindenki megveti ezüst bálványait és arany bálványait, amelyeket bűnös kézzel készített. Elbukik Asszíria, de nem a férfiak kardjától, nem emberek kardja pusztítja el. Menekülnie kell a kard elől, ifjai robotosokká lesznek. Kőszála ilyetten menekül, vezérei megrémülve hagyják el a zászlót. Így szól az Úr, akinek tüze a Sionon, kemencéje Jeruzsálemben van. Isten legyen nekünk segítségül lelke által, hogy megértsük hozzánk szóló üzenetét ez órában. Értek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Háladással dicsőítünk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, azért, mert ide segítettél a mai napon is bennünket, megőriztél és megóvtál, és azt kérjük, hogy majd a hazafelé vezető útunkon is tedd ezt meg velünk jó tetszésed szerint. Köszönjük te neked, hogy mindig jót készítesz el azoknak, akik a te színed elé járulnak, szent bizalommal, gyermeki hittel, amely kedves te előtted. És így köszönjük meg te neked, hogy ígéd asztalát is megteríted előttünk, hogy arról vegyünk és azáltal megelégedjünk. Köszönjük, hogy amit te kínálsz nekünk, az az örök életnek beszéde. Az az igazság, az a világosság. Dicsőítünk téged azért, hogy így segítesz és így hívsz bennünket önmagadhoz, és így bátorítasz bennünket arra, hogy jöjjünk te hozzád és te eléd, alázattal és befogadásra kész szívvel. Úrunk, segíts most meg bennünket, hogy mindazt, amit eddig megragadtunk, mindazt, ami eddig megkötötte és lekötötte a mi gondolatainkat, hadd tegyük te eléd, hogy felszabaduljon a mi elménk, a mi szívünk annak megragadására, amit te szeretnél a kezünkbe adni, amivel te szeretnél bennünket táplálni. Így helyezzük eléd minden gondunkat. Segíts, hogy higgyük és bízzunk abban, hogy neked gondod van mireánk. Könyörülj rajtunk, és segíts meg bennünket, hogy ebben ne kételkedjünk. Eléd hozzuk betegségeinket, testi szükségeinket, eléd hozzuk lelki bajainkat, szomorúságainkat, gyászunkat, depressziónkat. Eléd szeretnénk helyezni, Úrunk, hogy légy irgalommal, és szabadíts meg ezektől bennünket, te, aki jó orvos vagy, akinél van minden hatalom menjen és földön. De eléd helyezzük azt is, hogy oly sokszor érdektelenek vagyunk veled szemben, hogy oly sokszor hiába beszélsz, mi nem hallgatjuk azt, mi nem értjük és nem akarjuk elfogadni. Szabadíts föl ez alól is bennünket, és adj a mi szívünkbe igaz szomjúságot. A te örökkévaló igazságaid megértésére, megszívlelésére, és az annak való engedelmességre. Legyél és maradjál így közöttünk. Amen. Folytassuk imádságunkat a 162. dicséretünk 7. versének éneklésével. Mielőtt hallanánk az ige hirdetést, a 162. dicséretünk 7. versét énekeljük, amely így kezdődik: prédikáltas szent igédet, felséges Isten. Isten igéje Ézsaiás próféta könyvének 31. fejezetéből szól hozzánk, a 31. fejezet 6. verséből, ahol ezt találjuk megírva: térjetek meg ahhoz, akitől oly messze eltávolodtatok, Izrael fiai. Kedves testvéreim, a Biblia olvasó kalauzunk szerint már jó ideje Ézsaiás próféta könyvét olvassuk, de azt gondolom, hogy talán nem mondok nagy lyukat a levegőbe, ha azt állítom, hogy Ézsaiás próféta könyve nem a legnépszerűbb bibliai olvasmányok közé tartozik. Talán nem biztos, hogy ezt a könyvet ismerjük a legjobban a Biblia könyvei közül. Pedig nagyon érdekes és megszívelendő mindaz, amit ebben az írásban olvashatunk. Igaz, hogy nagy türelem kell a 66 fejezet végig olvasásához, és kell némi ismeret ahhoz, hogy értsük ennek a könyvnek az üzeneteit. Hogy értsük a 31. fejezetet is, röviden annyit szeretnék elmondani, hogy az az időszak, amikor Ézsaiás próféta élt és profétált, Izrael életének nem volt könnyű időszaka. Az egyik legnagyobb problémát a ketté szakadt izraeli országra és országokra nézve az asszír birodalomnak az újbóli megerősödése és terjeszkedése jelentette. Ez egy olyan birodalom volt, amely terjeszkedett északra, délre, keletre, meg nyugatra, és a nyugatra való terjeszkedése érintette Izraelt és Júdát is, de még rajtuk túlmutatóan Egyiptomot is. Egyiptom mindig őrizte a történelemben a maga önállóságát, és az asszír erősödést látva feltett szándéka volt Egyiptomnak, hogy megőrzi a maga önállóságát. És ezt leginkább úgy érhette el, hogyha a tőle keletre eső birodalmakban, vagy kis országokban, népcsoportokban szövetségesekre talál. Ez a szövetség nyilván Izraelnek is az érdeke volt, egy kicsike ország voltak ők, a ketté szakadt ország együtt is kicsinke volt, két lehetséges szövetségre támaszkodhattak, az egyik ugye tőlük nyugatra Egyiptom, a másik meg tőlük kicsit keletre Szíria. Az északi országrész uralkodói úgy döntöttek, hogy szövetkeznek Szíriával és Egyiptommal. Velük szemben azonban a déli országrész, amely kisebb volt, de mégis ott volt a főváros, szóval a déli országrész vezetői és királyai úgy döntöttek, hogy ők inkább behódolnak és Asszíriával lépnek szövetségre. Az északi országrész meg Szíria elbuktak, sőt aztán később még Egyiptom is. Ők pedig, mint akik behódoltak vazallusként, az asszír birodalom adófizetői lettek. Ebben a nagyon nehéz korszakban szolgált tehát Ézsaiás, még az északi országrész bukása előtt elkezdett ő szolgálni, és közel 4 évtizeden át szolgált, mint próféta Izrael népe között. A könyvéről sok mindent szoktak mondani a liberális teológusok, leginkább azt, hogy Ézsaiás könyve nem egységes, nem egy szerzőtől származik, hanem sokan írták ezt a könyvet. Mégis mindezeket elutasítva magunktól, azt megjegyezzük, hogy Ézsaiás könyvének van egy világosan látható szerkezete, ami azt jelenti, hogy az első 39 fejezetben jó részt Isten ítéletéről beszél a próféta, amely utol fog érni minden istentelen népet, a következő fejezetekben pedig a 40-től a 66. fejezetig beszél vígasztaló ígéretekben annak a maradéknak, aki majd túl fogja élni az ítéletet, Isten ítéletét. Mert az ítélet világosan hangzik Isten saját népe felett is, azok felett, akik őt nem veszik komolyan. De majd egy maradék megmenekül, és ezeknek szól Ézsaiáson keresztül Isten vigasztaló beszédekkel. Mivel az Ószövetségben járunk, sokszor és újra elmondom a testvéreknek azt, hogy itt a zsidó nép történetében az egyház sorsa láttatik meg velünk. Isten népének a sorsa, az egyháznak a sorsa. De nem csak az egyháznak a sorsa, hanem az egyháznak és a társadalomnak a sorsa is felragyog előttünk ezekben az írásokban. Hiszen Izrael egy olyan közösség volt az Ószövetség idején, ahol Isten eredeti szándéka szerint törvényei szabták meg a vallási és a társadalmi életet egyaránt. Magyarán abban az időben, ott Izrael népe közösségében nem különült el a vallás és a társadalmi élet abban az értelemben egymástól, hogy más-más törvények, előírások, kötelezvények uralták volna, vagy határozták volna meg az adott csoportba tartozó embereket. Isten eredeti szándéka teokrácia volt, amely azt jelenti, hogy Isten szabja meg a vallásnak és a társadalom életének is a szabályait. Tudjuk azt, hogy Izrael népében nyilván nem azonosult ezzel a gondolkozással mindenki, és olykor többségbe kerültek azok, akik úgy gondolták, hogy a vallásban Isten rendje és törvényei helyükön valók, de a társadalmi életbe Istennek nem kell beleszólnia. Abban nem kell Istent sem segítségül hívni, sem Istent túlzottan beavatni. Így a társadalom képe már Ézsaiás idejében is igencsak vegyes képet mutatott. Ebben az időben az elszakadt északi 10 törzs úgy élte már a vallásos életét is, hogy abban Isten rendjére nem voltak tekintettel. Imádták ők Jahvét, csak nem aszerint a szabály szerint, ahogy ezt Isten elrendelte. Azt olvassuk, hogy amikor ketté szakadt ez az ország, és 10 törzs elkülönült a többiektől, akkor Jeruzsálem a maradék birtokában maradt. Ezzel együtt a jeruzsálemi templom is. De az elszakadt 10 törzs uralkodója úgy döntött, hogy épít máshol templomokat, ahová papokat szerződtetett, és valami hasonló dolgot kezdtek ott művelni, mint amit Jeruzsálemben tettek a zsidók. Ezzel a gond elsősorban az volt, hogy Isten úgy rendelte el, hogy a vallásgyakorlásnak a zsidó nép számára egy centruma van, ez Jeruzsálem, és áldozatot máshol nem lehet bemutatni, csak ott. Isten azt rendelte el, hogy papok nem lehetnek akárkik, hanem csak az Áron leszármazottai lehetnek papok. Nos, ők ott maradtak a déli ország részben, Jeruzsálem is ott maradt, az északi ország részben születtek több helyen szentélyek, áldozati oltárok, lett ott egy szerződtetett papság azokból, akik úgy gondolták, hogy bevállalják ezt, hogy majd ők lesznek Istennek papjai, de mindez Isten előtt utálatos volt. Ebben Isten nem lelte örömét. Miért? Azért, mert nem ez volt az ő törvénye, és nem ez volt az ő szabálya. Nyilván, ahol a vallásban sem vették komolyan Istent, ott nem szabad azon csodálkoznunk, hogy a társadalom is ehhez igazodott. Az északi ország részben nem voltak igaz Isten félő királyok. Egyre másra azok a királyok, akik váltogatták ott egymást a trónon, úgy kormányoztak, hogy abban a maguk érdekeit érvényesítették, Isten dolga továbbra sem érdekelte őket, így folytatták a belpolitikájukat is, meg a külpolitikájukat is. Isten nélkül. És ehhez hozzátartozott az, hogy amikor jónak látták, akkor az egyébként is hamis Isten tiszteletük mellé minden lelki ismeret furdalás nélkül importálták a szomszédos népek bálvány Isten tiszteleteit is. Akháb és Jezábel neve talán ismerős mindenkinek az Ószövetségből, ők egy olyan uralkodók voltak, olyan házaspár voltak, akik behoztak az északi ország részbe egy olyan kemény bálvány imádást, ami Izrael népének a legsötétebb korszakát eredményezte. Nos, amikor istentelenül éltek ezek, akkor nyilván a társadalmi élet és a vallási élet meghatározta azt, hogy mi történik velük, és az hogyan történik velük. Hogy hogyan gondolkoztak, arról világos képet ad az, amit itt Ézsaiásnál is olvasunk, hogy tudnélik, amikor felfedezték Asszíria növekedését, és hírek jöttek arról, hogy Asszíria terjeszkedik, és az asszír birodalom növekszik, akkor ezek az emberek elindultak Egyiptomba és Szíriába, hogy ott találjanak maguknak segítséget. Azért indultak oda, mert ott voltak harci kocsik és lovak, és úgy gondolták, hogy az asszír sereggel szemben máshogyan nem lehet megállni. Magyarországgal szemben az asszír birodalom a vas és érc országa volt. Az asszír birodalom azért tudott olyan dinamikusan terjeszkedni, mert a vasat nagyon jól használták. És olyan harci fegyverkultúrát alakítottak ki, amelyel szemben a kisebb népek nem tudtak ellenállni. Olyan ostromgépeik voltak, amelyeket azelőtt nem látott a világ. Nagy városokat tudtak ezekkel a vasból készült ostromgépeikkel bevenni. Az egyetlen lehetőség ezt a haderőt megállítani Egyiptomban volt, ahol szintén fejlett harci kultúra volt. Izrael népe oda menekült tehát segítségért, és ebben nyilván sokan társak, nem csak az északi ország rész ért ebben egyet, hanem sokan a déli ország rész lakói közül is. Isten pedig megszólal, látva ezt a folyamatot, és a prófétán keresztül bizonyságot tesz önmagáról, hirdeti azt, hogy a hozzá nem térők és a benne nem bízókat milyen jövő várja. És Isten nem rejti el azt, hogy az a jövő, amely azokra vár, akik benne nem bíznak és hozzá nem térnek, az bizony szomorú. Az bizony nagyon szomorú. Hogyan tesz Isten bizonyságot magáról? Erről olvasunk itt a 31. fejezetben többek között. A második versben Isten azt fedi fel az ő népe előtt, abban adja újólag bizonyságát, hogy azt mondja magáról, hogy ő bosszú álló Isten. Furcsa ez nekünk, de Isten úgy mutatkozik be, hogy azt mondja magáról, ő bölcs, nem csak a nagy birodalmak vezérei a bölcsek, hanem ő is bölcs, és veszedelmet hoz, nem másítja meg szavait, hanem rátámad a gonoszok házára, és a segítséget ígérő gonosz tevőkre. Isten bölcs, ő Izrael népének szövetségese, aki állja szavát, aki állja szövetségét, és azt mondja, ezt hirdeti a prófétán keresztül, azokra, akik népemre támadnak, azokra én is rátámadok. Én bosszút állok azokért a sérelmekért, amely az én népemet éri. Azt is elmondja Isten magáról a harmadik versben, hogy szemben Egyiptommal, amely csak ember, és amely csak test, ő lélek. Ő lélek. És ha ezt nagyon lekicsinyelnénk, akkor meg kell értsük azt, amit Isten ki akar ezzel fejezni. Ez pedig nem más, mint hogy Isten azt mondja, én hatalmas vagyok, és legyőzhetetlen vagyok. Az, hogy Isten lélek, azt jelenti, hogy ő nem legyőzhető. Magyarán a harci lovak, a vasfegyverek és minden egyéb, amivel mi emberek test ellen képesek vagyunk harcolni, ővele szemben felsülnek, vele szemben alkalmatlanok a küzdelemre, vele szemben semmit sem érnek. Mert Isten nem legyőzhető. Aztán a negyedik versben Isten egy csodálatos képben tesz bizonyságot arról, hogy ő nem csak bosszúálló, hanem féltőn szerető Isten. Egy olyan képet hoz elénk, amelyet ma a természet filmek világában már mindannyian jól értünk. Az oroszlányt és a zsákmányát hozza, amely elejt egy zsákmányt, és amikor a pásztorok körbeveszik, hogy kiragadják azt az állatot az oroszlán karmai közül, akkor azt mondja, hogy ő rátámad azokra. Nem retten meg kiáltozásuktól, nem hunyászkodik meg zajuktól. Magyarán Isten azt mondja, én féltőn szerető vagyok. Ami az enyém, amit én megszereztem magamnak, azt én nem adom ki a kezemből. Az az enyém. És bármely lármázással is, bármely erővel is akarják azt tőlem elragadni, én azt védem és oltalmazom. A 8. és 9. versben pedig úgy beszél Isten önmagáról az őt hallgató népnek, mint aki a jövőnek ismerője. Isten azt mondja, hogy ő ismeri a jövőt, ezért őrá kell hagyatkozni. A testi ember, Izrael fiai csak tapogatták a jövőt, csak feltételezték a jövőt. Azt feltételezték, hogyha Egyiptommal szövetségre lépnek, akkor megmaradnak. Ha Szíriával szövetkeznek, majd akkor ellenállnak az asszír birodalomnak. Isten pedig arról beszélt, hogy én ismerem a jövőt. Velem kell szövetségben maradni, és ad egy rövid kitekintést a jövőre, már a 3. versben, és aztán a 8. és 9. versben is ezt erősíti meg, amikor azt mondja, elbukik a segítő, elesik, akinek segített, együtt pusztulnak el mindnyájan. Azt mondja Isten, én tudom, mi a jövő. Elbukik Asszíria, de nem férfiak kardjától, nem emberek kardja pusztítja el, menekülnek a kard elől, ifjak robotosokká lesznek. Kőszála ilyetten menekül, vezérei megrémülve hagyják el a zászlót, így szól az Úr. Van valaki, aki ismeri a jövőt, és ha valaki ismeri a jövőt, akkor nyilvánvaló, őre rá kell hagyatkozni. Látjuk tehát, hogy egy ilyen kritikus helyzetben, ami akkor a világ történelem által előadódott, Isten népe miként kap biztatást, és miként kap óvást. Arra nézve, hogy mit cselekedjenek, hogy hogyan és milyen irányba mozduljanak. Isten magáról beszél, magáról tesz bizonyságot, és meghirdeti azt is, hogyha azt, amit ő magáról most elmond, nem veszik komolyan, akkor ennek milyen következménye lesz. Kedves testvéreim, amikor elolvastam ezt a fejezetet, akkor ezenbe jutott az, hogy milyen könnyen dobáljuk ma azt a jelzőt, hogy Isten félők vagyunk, hogy keresztjének vagyunk. Mindent illett egy időben, most már egyre kevésbé fölcímkézni ezzel a jelzővel keresztjén. Keresztjén Európa, keresztjén Magyarország, keresztjén egyház. Egyre kevésbé hangzik persze ma, főleg Európával kapcsolatban el az, hogy keresztjén, vagy hogy keresztjén akarna lenni. Ahhoz, hogy azt gondolom, hogy ezt a jelzőt úgy állíthassuk önmagunkra, akár egy társadalomra, vagy akár egy földrészre, hogy ez igaz is legyen, nagyon komolyan kell vennünk néhány dolgot. A Biblia szerint ugyanis a kereszténynek, Az Isten félőnek azt kellene jelentenie, hogy azok, akik ide tartoznak, Istenben bíznak, Isten törvényeit komolyan veszik, és Istent úgy tisztelik, hogy az ő törvényét megtartják. Életben tartják és alkalmazzák. Nem csak a vallásban, hanem a társadalmi életben is. Európa nem akkor lett nem keresztyénné, amikor az unió alkotmányából az Istenre utaló dolgokat törölték, vagy azokat föl sem vették. Mi sokszor csak ide vezetjük vissza. Európa keresztjén mi voltának ennek az álomnak, vagy ennek a kifejezésnek, azt gondolom, már jóval hamarabb is voltak kifejezői, hogy mi mennyire nem vagyunk azok. Azt gondolom, hogy amikor ezen a héten visszaemlékezhettünk a 100 évvel ezelőtti eseményekre, a trianoni úgynevezett békeszerződés dolgaira, akkor túl azon, amit a történelem elénk tár, világosan láthatjuk azt, hogy az akkor 100 évvel előttünk élő európaiak sem voltak már keresztjének. Az a fajta osztozkodás, marakodás, az a fajta megnyilvánulás, ami ott és akkor megnyilvánult népek vezetői részéről, mindennek volt a jele, csak annak nem, hogy Európa a keresztjén elveken nyugszik, hogy Isten törvényei szerint akar ítéleteket hozni népek vagy népcsoportok fölött. Ha őszinték vagyunk, akkor meg kell mondanunk, hogy már 100 évvel ezelőtt sem volt Európa keresztjén. Egyáltalán nem volt keresztjén. A jelző még ott fityeg, mint egy rozsdás, bádog lapocska, a cégér, amit talán az utolsó szög tart, de ez a tábla már akkor is igencsak rozsdás volt. És azt gondolom, hogy nem mondhatjuk el ma sem azt Európáról, hogy keresztjén. Bizonyos értelemben meg kell azt értenünk, hogy azok, akik harcoltak azért, hogy Istenre ne történjen utalás, csak azt tették, ami a valóság. Azt tették, ami az igazság. Egy olyan földrészen, ahol Istent nem hisszük, ahol Isten törvénye nem érvényesül, minek hivatkozzunk Istenre? A maga nemében, vagy a maga kategóriájában érthető volt, hogy ezek az istentelen emberek küzdöttek azért, hogy ne maradjon itt még írmagja se annak, hogy kereszténység van, mert nincs. Nem attól nincs kereszténység Európában, testvérek, hogy hiányoznak bizonyos jelzők, bizonyos alkotmányokból és törvényekből, hanem attól nincs kereszténység, hogy nincs Istenben bízó és Isten törvényeit komolyan vevő emberi közösség ezen a földrészen. És ez sajnos sokkal hamarabb így volt már, mint ahogy az unió megalakulhatott volna. Ebben a közösségben nyilvánvaló, mindenki védi azt, ami a sajátja, s ha a közösség már nem is keresztjén, mi még azért továbbra is szeretnénk azt mondani, hogy ebben az unióban van azért egy kis ország, Magyarország, amely keresztjén. Nagy kérdés azonban, hogy ez hogyan és mennyiben igaz. És meggyőződésem Isten igéje alapján, hogy akkor és annyiban lehet igaz, ha Magyarországon komolyan vesszük azt, hogy egy társadalom annyira keresztjén, amennyiben a vallásában és a valláson kívüli életében is Isten törvénye nyer teret. Nem lehet másban mérni a kereszténységet. Nem lehet a templomok számában mérni. Nem lehet a közösségek számában sem mérni. Abban lehet mérni a kereszténységet, hogy úgy a vallásban, mint a valláson kívüli életben is Isten törvényének tere van, uralma van. És akkor és annyiban mondhatjuk azt a mi országunkról vagy népünkről, hogy valójában még keresztény ország és keresztény nép vagyunk, amennyiben Isten törvénye uralkodik közöttünk és fölöttünk. Isten törvényének a térnyerése az minden időben azt igazolta, nem csak Izrael népének életében, hanem a történelemben is, hogy az közösség bízik benne. Isten törvénye, térnyerése mindig annak a mutatója, hogy bízunk-e benne, hogy bízunk-e az ő személyében, és az ő rendjének megmentő és megtartó erejében. Mindig ezt mutatja. Akkor nyer teret Isten törvénye, ha szaporodnak a benne bízó emberek, akik nem kételkednek a kijelentésben, akik nem kételkednek Isten személyében. Hát ezt kell nekünk munkálnunk ebben a kicsi országban és magunk körül is. Isten törvényének a térnyerését. És újra ezt kell vizsgálnunk, testvérek, amennyiben még magunkat keresztény országnak akarjuk és merjük nevezni, hogy Isten törvénye és rendje uralkodik-e közöttünk. Hogy van-e tere ennek, Isten igazságának, azoknak az értékeknek, amelyeket Isten értéknek nevez. Vagy megyünk azok után, akik Istennel nem számolnak, és ezért a világról másként gondolkoznak. Mert akárhogy is űzzük, fűzzük, testvéreim, azok, akik Istennel nem számolnak, úgy az életről, mint a világ rendjéről, gyökeresen máshogyan gondolkoznak. Aki Istennel nem számol, annak egy élete van, és azt nem érdekli az örök élet, meg az, ami a halál után van, mert úgy gondolja, hogy itt ez a valóság, ez az élet, itt kell nekem boldogulni, itt kell nekem előbbre jutni. Akik Istennel nem számolnak, azok a hatalmat, mint emberi tényezőt látják, amelyet nekem kell megragadni, és nekem kell kézbe tartani. Akik Istennel nem számolnak, azok gyakran gondolják azt, hogy a természetet is mi irányítjuk, majd megmondjuk mi a szeleknek, merről fújjanak s hova, megmondjuk a napnak, hogy hogy süssön, megmondjuk a folyóknak, hogy merre folyjanak, majd mi okosabbak leszünk, mert miénk a hatalom. Kedves testvéreim, az Istenben bízó és az Istent negligáló csoportok között nagyon éles válaszfal húzódik. Ez a mi gondolkozásunk. Ebben csak kevés közös pont van. Nagy kérdés, hogy merre formálódik a magyar népünk gondolkozása, mi alapján formálódik, és hogy bízunk-e az Úrban, és nevezhetjük-e magunkat kereszténynek, azt majd azt fogja eldönteni, hogy Isten törvényének mennyire adunk teret. Éppen ezért szeretnék végül a keresztény egyházról szólni. A keresztény egyházról szólni. Mert hiszem, hogy a keresztény társadalom akkor jöhet létre, hogyha benne az egyház is keresztény, azaz istenfélő. Mert az egyházban akkor is érvényesülnie kell Isten rendjének, hogyha a társadalom azt elveti, és ha a társadalom arra nem tart igényt, hiszen az egyház, a vallás azoknak a gyűjtőhelye, akik azt mondják magukról, mi bízunk Istenben, mi hiszünk Istenben, mi igazat adunk Istennek. Az egyház és a vallás ezeknek az embereknek a gyűjtőhelye. Ha ebben a közösségben, amelyiknek a lényege, a léte az, hogy igazat ad Istennek, nem tudunk Istennek igazat adni, akkor nem lesz körülöttünk a társadalom sem keresztjénné, sem Isten félővé. Kedves testvéreim, Nagy felelősség nehezedik mi reánk, akik magunkat vallásos embereknek mondjuk. És ez a felelősség nem kevesebb, mint hogy az életünkben, a közösségeink rendjében igazat adunk-e Istennek, és meghajtjuk-e magunkat ő előtte. Ez hatalmas önvizsgálatra kell, hogy indítson bennünket, hogy valójában ott van-e a szívünkben az a bizalom Isten felé, hogy mind jó, amit ő tesz, mind jó, amit ő kijelentett és a tudtunkra adott, vagy mi magunk is olyanok vagyunk, akik kételkedünk ebben. Ha az egyház történetére visszatekintünk, akkor újra és újra azt látjuk, hogy az egyházban újra és újra fülüti a fejét az elvilágiasodás. Ami azt jelenti, hogy Isten törvényei már az egyházi közösségben sem nyernek elegendő teret, hanem mindenféle fajta külső rend behatol, teret nyer az egyházban Isten kárára. Ma ezen a területen sem állunk jól. A magukat keresztényeknek valló emberek, döntő többségükben elvilágiasodott emberek, és a közösségek is elvilágiasodtak. Ugyanúgy elválunk, ugyanúgy káromkodunk, ugyanazokat az élvezeteket hajtjuk és keressük, amit körülöttünk a világ keres, csak annyit várunk az Isten tisztelettől is, mint amit egy mozifilmtől várunk, csak úgy jövünk Isten elé, mint ahogy színházba megyünk, mint a Isten törvénye valahogy nem lenne kellő tekintéllyel közöttünk, mintha Istennek nem volna akkora tere közöttünk, mint amekkora térőt megilletné. Meg kell újulnunk. És hogyan vezet Isten bennünket? Legfőképpen, testvéreim, úgy vezet bennünket, hogy megbátorít, és azt mondja, hogy ő bosszúálló úr, aki állja a szövetségét az ő népével. És akik az ő népére támadnak, akik rátámadnak azokra, akik Isten törvényét komolyan veszik, azoknak azzal kell szembesülniük, hogy Istennel fogják magukat szemben találni. És Isten nem rejti véka alá azt, hogy könyörtelen azokkal, akik az ő népére támadnak. Más helyen úgy mondja a Szentírásban, hogy ti az Úr szeme fénye vagytok, és az Úr nem ismer kegyelmet azokkal szemben, akik az ő népére fölemelik a kezüket. Ezt nekünk komolyan kell vennünk, testvéreim, hogy áll mögöttünk valaki, egy igaz szövetséges Isten, aki állja a szövetségét. Nem fog ott hagyni a döntő csatákban, nem fog elvonulni a háttérből, hanem ott áll mögöttünk, és ott áll előttünk. Komolyan kell vennünk azt, Isten erre bátorít, hogy Isten nem legyőzhető. Lehet, hogy bennünket olykor megcibálnak, de Istent nem lehet legyőzni. Istenen nem fog az atombomba, Istenen nem fog a pénz, Istenen nem fog a sajtó, nem fognak a hekkerek. Isten legyőzhetetlen. Miért? Mert lélek. És az ember nem ismeri azokat az eszközöket, amellyel Isten ellen hatásosan harcolhatna. Mert nincsenek ilyen eszközök. Sem a mi kezünkben, a Biblia szerint pedig a szellemvilág kezében sem. Isten győztes, mindig győztes, mindig győztes. Isten féltőn szerető Isten, ami azt jelenti, testvérek, hogy ő védi azt, amit megszerzett magának. És tudjátok, olyan csodálatosan értékelődnek föl azok a bibliai igék, amelyek arról szólnak például, hogy nem veszendő holmin, aranyon vagy ezüstön váltottalak meg benneteket, hanem drága vérem. Olyan csodálatos, hogy Isten azt mondja az ő népéről, hogy megvettelek magamnak benneteket, megszereztelek magamnak benneteket, és ha valaki az enyémet, el akarja tőlem venni, azt én féltő szeretettel megvédem. Ilyen védelme, testvérek, senkinek nincs a világon, hogy egy legyőzhetetlen testőr uralja és védi az életünket. És Isten azt mondja, az én kezemben van a jövő is, én ismerem a jövőt. Meg kell nekünk tanulnunk, mindannyiunknak, kedves testvéreim, hogy hagyatkozzunk csak bátran rá a mi Urunkra, aki nem csak a múltnak, a jelennek, hanem a jövőnek is ismerője és ura. És ezt mindannyiunknak komolyan kell venni. Bármit is lát a mi szemünk, Isten a jövő. Az ő kezében van a jövő. S ő mit hirdetett meg Ézsaiás idejébe? Azt, hogy úgy a leigázó, mint a leigázott, el fog esni, aki nem bízik ő benne. Azok mind elvesznek. Ez a jövő. Lehet, hogy nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz 10 év múlva, Európában vagy Magyarországon. De tudjuk, testvérek, a meccs végeredményét. A végeredmény pedig az lesz, hogy mindenki el fog esni, aki istentelenül élt, aki Isten nélkül gondolkozott, csak egy valaki fog megmaradni, Isten, aki megtartja azokat, akiket megvet magának. Adja meg nekünk az Úr, hogy át tudjuk gondolni, meg tudjuk vizsgálni az életünket, a mi kereszténységünket, a saját életünkre, a gyülekezetünkre nézve, hogy lehessünk sóvá és kovásszá a mi népünk életébe. És segítsen is meg bennünket az Úr abban, hogy mindenhol merjünk teret adni az ő törvényének és az ő igazságának. És támogassuk azokat, akik Isten törvényének és igazságainak akarnak teret szerezni, mert jó dologban fáradoznak. És ha a világ nem is lesz olyanná, amilyenné szeretnénk, meg ne rendüljön a mi bizalmunk abban, hogy a mi Urunk az övét nem hagyja elveszni, és egyszer bosszút áll azokon, akik őt és az övéit megvetették. Isten legyen nekünk ebben segítségül, és így igazgassa a mi lépéseinket és döntéseinket az elkövetkezendő időszakban is. Amen. Gyertek, testvérek, most fennállva a 276. dicséretünk első és második versét énekeljük, mielőtt elcsendesednénk imádságra. A 276. dicséretünk első és második versét, egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, azt, hogy emlékeztetsz bennünket arra, ki vagy te, népednek szövetségese. És köszönjük, hogy intesz is bennünket arra, hogy veled való szövetségünk arra kötelez, hogy bízunk te benned, és semmit sem kételkedjünk te benned. Bocsáss meg nekünk azt, amikor törvényeidben és rendedben nem látjuk a mi megmaradásunkat és megtartatásunk zálogát. Bocsáss meg, amikor törvényeidet és rendjeidet megkérdőjelezzük, és ezzel azzal adjuk bizonyságát, és annak adjuk bizonyságát, hogy benned sem bízunk igazán. Köszönjük, hogy most józanítasz bennünket, és emlékeztetsz, hogy egyedül te vagy az, aki hűséges vagy a tieidhez, akinél ott van az az erő és hatalom, hogy bennünket megtartsál, boldoggá tegyél és megőrizzél, nem csak földi életünkben, hanem halálunkban is. Arra kérünk téged, légy segítségül és segíts ki bennünket minden hitetlenségünkből, amelynek bizonysága a mi engedetlen életünk. Segíts meg, hogy döntéseket tudjunk hozni arról, hogy téged szeretünk és neked adunk igazat. És ezekben a döntésekben segíts bennünket megmaradnunk és megállnunk. Akkor is, hogyha a világ mást üzen és mást képvisel körülöttünk. Így szenteld meg a mi életünket, a mi közösségünknek, gyülekezetünknek életét, de így ragyogjon föl a te igazságod a mi egyházunkon, a Magyarországi Református Egyházon keresztül is. És kérünk, hogy áld meg azokat, akik ha nem is tartoznak egy gyülekezetbe vagy egyházunkba, de szeretnek téged, és hűségesek te hozzád. Őrizd meg őket, hogy meg ne rendüljenek beléd vetett bizalmukba, és el ne engedjék azokat az igazságokat, amelyekhez ragaszkodnak. Így imádkozunk népünk vezetői közül is azokért, akik téged szeretnek, és a te törvényedet tisztelik. Állj mellettük, és bátoríts meg őket. De kérünk téged, Urunk, az elhanyatlott, elvilágiasodott egyház megújulásáért is, országunkban és Európában szerte. Támaszd új életre, Urunk, a te egyházadat, és adjad, hogy benned lássuk meg a mi boldogulásunknak titkát és zálogát. Légy segítségül ebben, és tartsd meg mindazokat, akik ezért fáradoznak. Köszönjük, hogy te győztes vagy, hiszen legyőzted a halált is, a te fiad az Úr Jézus Krisztus által, és köszönjük neked azt, hogy ebben a győzelemben részesítetted, és részesíted mindazokat, akik benned bíznak. Légy ezért áldott, mennyei atyánk. Amen.